Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Japánról lesz ezúttal szó. A műsor második felében majd Tókióról, meg a tókiói közlekedésről hallhatna dolgokat, meg arról, hogy egyáltalán hogy felvetődött olyasmi, hogy japán-magyar nyelvrokonság, meg arról, hogy hogyan kell fürdeni Japánban, ezt is elmesélem önöknek, meg hát mindenféle más érdekes dolgot, hiszen volt már itt a Világszámban japán műsor, és rengeteg-rengeteg visszajelzést kapok majdnem mindegyik után. Úgy tűnik, hogy a távol-keleti kultúra érdekli, adott esetben lenyűgözi a hallgatókat. Én is így voltam ezzel, amikor több alkalommal itt jártam. És az is biztos, hogy ha valaki ellátogat ide, akkor nem csak Tókiót érdemes megnézni, hanem sok minden mást, hiszen Japán, ugye azt mondjuk, hogy szigetország, de hát valójában sokfajta sziget van itt, és nem csak a fő sziget, amin egyébként a túlnyomó többség található, de lényegében vannak kis szigetek, például a Ryukyu szigetek, több száz szigetből áll egyébként, és hát itt van az Okinawa prefektúra is, ami egyébként azért érdekes, mert nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy hát itt élnek a legtovább az emberek, és Massachusetts-i kutatók vizsgálták azt, hogy vajon ez mitől van. Mert mindig azt mondjuk, hogy hát ne legyen stresszes az életmódod, és akkor sokáig élsz. Hát hogyha valakinek stresszes az életmódja, akkor az átlagos japán munkavállalónak az. Ugyanis minden munkahelyi főnöki dörgedelmet a szívére vesz, és rendkívül fontosnak tartja a feljebb való utasítását, és annak a maradéktalan betartását, még most is a társadalom tagjainak túlnyomó többsége. Tehát amikor arról hallhattunk legendákat, hogy kapott egy parancsot egy szigeten egy japán katona a II. Világháborúban, és mondjuk 10-20 évvel a háború után még harcolt, az tényleg megtörtént, mert hogy ő, amíg vissza nem mondja a parancsot, a feje balója, addig ezt betartja. És hát azért ez az idősebb generációra általánosságban jellemző, de még a fiatalabb generáció is rendkívül szabálytisztelő és szabálykövető. Hát emiatt persze hozzátartozik mindenhez a stressz, úgyhogy meg is alapították a kutatók, hogy az, hogy 100 év fölötti kort is megélnek egyes területeken, az azért nem elsősorban amiatt van, hogy stresszmentes lenne az életük. Nagyjából az volt a megállapítás lényege, hogy 25% az genetika, hiszen hogyha hosszú időt élt apuka, anyuka, akkor valószínűleg a gyermek is viszonylag hosszú időt fog élni, hogyha valami közben nem jön. 25%-ban függ, hogy mit fogyasztanak, tehát az életmód azért kétségtelen, hogy van stresszfaktor is, de ez kisebb, de igazából frisset kell enni, tehát nem fontos az, hogy most növényi vagy állati eredetű a táplálék, legalábbis a kutatók ezt mondták, hanem mindig friss legyen. Tehát ha növényi teszünk, az nagyon jó, de az a növényi, ami még pár órával korábban ott volt a fán, és az az állati, ami ott úszkált a tengerben vagy az akváriumban még pár órával ezelőtt, tehát rendkívül friss táplálékkel, és a hosszú életnek a titkai közéhez is hozzátartozik, és a nagyon nagy százalék pedig az, hogy az életmódod és általában a tevékenységed az folyamatos legyen és kiszámítható. Tehát bármilyen furcsa, de arra jutottak, hogy ha valaki mondjuk abba hagyja azt a tevékenységet, amit csinál, akkor nagyon hamar leépül a szervezete, tehát ilyen értelemben a nyugdíj az egy csapás. Most furcsa dolog ez, de ott arra jutottak, hogy van egy néni például, aki 102 évesen is asztalt készít, és régebben sok asztalt tudott készíteni, most már csak egyet-kettőt, de most is készíti az asztalt, és mindenki folyamatosan csinálja azt a dolgot, amit csinál, tehát nem hagyják abba a tevékenységet, és hát régebben fontos a szervezetnek az, hogy amit csinál te egész életedben, azt ugyanúgy csináld tovább egész életedben. Tehát valójában, hogyha nem is akkora intenzitással és ütemben, de hogyha abba hagyod, akkor az nem biztos, hogy feltétlenül hasznos lesz. Kivétel persze az, hogyha más hasznos elfoglaltságot találsz magadnak, ezért fontos az, hogy foglalkozzunk, ha kell, akkor a gyerekneveléssel, hogyha idősek vagyunk, foglalkozzunk akár valamivel, utazgatás is valami, bár az nem kifejezett elfoglaltság, de az Egyesült Államokban például utazgatnak. Tehát az volt a lényege a dolognak, hogy a munka, hát ugye tudjuk jól, Voltaire művéből is, hogy a munka az, ami igazából talán az élet értelme, hogy műveljük a kertjeinket. Hát lehet, hogy az élet végéig, az élet hosszúságának az egyik titka is, hogy valamit mindig kell csinálni. Na de ennyit erről a szigetről, és hát általában Japánban a nők és a férfiak is viszonylag hosszú ideig élnek, és sokáig dolgoznak egyébként, de oda is figyelnek a nyugdíjasokra, és erről majd szó lesz a műsor második felében, hogy mennyire figyelnek oda a munkáltatók a nyugdíjasokra. Érdekes egyébként, hogy a legkisebb szigetnél is viszonylag régi maradványokat is lehetett találni, tehát valóban van olyan időszak, amikor már benépesültek a fősziget környéki kis szigetek, és hát általában azt mondhatjuk el, hogy régóta lakott ez a terület, pedig azért a vulkanikus tevékenység mindig is erős volt, de olyannyira erős, hogy amikor megérkeztem életemben először Japánba, akkor éreztem, hogy reng a föld egy picit, mint ha mozogna. És akkor felmentem egyszer-kétszer ilyen nagyobb plázákban a felső szintre, akkor is éreztem egy enyhe mozgást, és nagyon furcsa volt. És megkérdeztem a helyi ismerőseimet, hogy nem érzitek? Hát mondták, hogy nem. És akkor, mikor már sokat beszélgettem helybeliekkel, meg ott élő külföldiekkel erről, akkor mondták, hogy tényleg egy picit mindig vannak ilyen kis ingások, meg mozgások, de annyira hozzászoktak már a helyiek, hogy ők ezt nem érzik. Olyan, mint hogy a tengeri betegség sem lesz úrrá a hajós kapitányon a 100. útja után. Tehát ez azért nagyon furcsa, hogy bizony a tektonikus mozgások miatt mindig van egy kis földrengés veszély, a házakat is úgy kell megépíteni, hogy kibírják a kisebb rengéseket. De az kétségtelen, hogy azért földrengés, cunami, a legkülönbözőbb nagy esőzések, hát sok minden azért veszélyezteti az itt élőknek a mindennapjait, úgyhogy külön érdem, hogy ezzel együtt is csodálatos városokat tudtak felépíteni, és még a nagy világégések után is mindent újjá tudtak építeni, úgyhogy ez nagy dolog. Japán fővárosa Tokió, nagyjából 14 millióan élnek itt, de ha azt mondom, hogy hozzászámítjuk az összes külvárost, meg Jokohamától kezdve minden mást, akkor akár 30-40 millióra is ez a szám felmehet, bár hozzáteszem, hát annyira sűrűn lakott jó pár japán sziget, hogy igazából hát mindig lehet tágítani ezt a kört, hogy na még mit számítunk hozzá. Én például Jokohamában laktam egy időben, és bementem Tokióba nagyjából 45 perc alatt. Néha egy kicsit elmentem kávézgatni is, és akkor mondjuk hosszabb idő volt, de kiszámíthatóan pontosan és precízen járnak a vonatok, ilyen metrószerű, gyorsvasútszerű valami, de attól még itt is az a jó, hogyha ott vagyunk a Ginzában, Tokió közepén, és akkor onnan megyünk bárhová, tehát azért itt is idő, még akkor is, ha ki tudjuk számítani ezt az időt. Ami érdekes egyébként, hogy Japánban főleg japánok élnek, tehát nincs meg az a multikulturális hatás, mint mondjuk Párizsban vagy Londonban mostanában, és városokban élnek, tehát a többség az nagyvárosokban tömörül, és mellett tehát persze vannak azért földművesek is, és igazából ugye főleg a rizstermesztés jelentős, bár hozzáteszem azért mezőgazdasági termelésre Japán területének jelentős része kevésbé vagy mérsékelten alkalmas csak. Sokáig egyébként a shogunok uralták az országot a császár nevében, és hát Japán mindig is bezárkózott, hosszú ideig elzárkoztak a külvilágtól, és 1854-ben nyitottak egy kicsit a Kanagawai egyezménnyel, egy picit így elkezdtek kifelé nyitni, és hát azért az utóbbi időszakban a történelmüket általában a vereségek jellemezték. 1947 óta alkotmányos monarchia és uralkodó van a császár. Jelen pillanatban egyébként a világon egyedül a japán császár nevezi magát császárnak, tehát is nevezik őt császárnak, tehát lényegében a világ egyetlen császára. De hát tudjuk jól, hogy az uralkodóknak azért különböző elnevezései vannak, voltak. A japán művészet mindig is híres volt, a filmművészet különlegessége az szerintem lenyűgözi a látogatókat, vagy azokat is, akik máshol nézik meg a japán filmeket. A zene ismert, ugye a manga, hát meghódította a manga egy egész generációt egy időben, az anime, és hát a japán ételek, nem csak a sushi, hanem sok minden más, a levesek például, de a legkülönbözőbb területeknek a specialitásai mind-mind érdekesek. Hát én például, amikor azt mondták, hogy hát a sushi, akkor hát én rá se bírtam volna nézni ilyen tengeri herkentyűkre, meg mindenféle egyebekre, és nagyon hosszú ideig csak a magyar ételek voltak azok, amelyek számomra ételek voltak igazából. Hát egy jó rántott hús, egy jó rakott krumpli, egy pörkölt, hát hagyjanak már békén itt a tengeri dolgokkal. És Aztán, amikor elkezdtem utazgatni, akkor egy kicsit így megengedőbb lettem, de amikor először voltam Japánban, akkor döbbentem rá, hogy én tulajdonképpen szeretem a sushit. Mert előtte voltam egy japán étteremben, és mondtam, hogy hát nagyjából olyan, amilyenre gondoltam, úgyhogy ezt jobb, hogyha hagyjuk. És aztán Japánban rájöttem, hogy hát közelében nincs. Tehát az, amit veszünk mondjuk egy ilyen szupermarketben a sushit, tehát ezt engedjék el, hogy a sushit. Tehát az olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy gumiból eszünk egy banánt, vagy egy igazi banánt megeszünk. Nagyjából így tudnám összehasonlítani. A kettő között azért jelentős élvezeti értékkülönbség van. És hát ott frissen, azonnal ott készülnek a legminőségibb alapanyagokból a finomságok, tehát valóban csodát teszünk, és csak a legjobb részét az adott tengeri herkentyűnek, tehát tényleg mesések, mindent meg tudunk enni, és minden finom, és nagyon ízletes. Úgyhogy ott meg lehet szeretni valóban a tengergyümölcseit, mert ott nem tudunk mellé fogni, szerintem. Én nagyon sokszor voltam Japánban helyi éttermekben, és nem tudok rossz élményről beszámolni. Hát Európában, meg a világban, meg hát rengetegről, sőt, hát van olyan ország, ahol szinte csak olyanról. Úgyhogy az biztos, hogy valóban nagyon-nagyon finom és jó és érdekes gasztronómiai csodákkal találkozhatunk Japánban. Vannak azért édességek is, bár ugye azt mondják, hogy hát Ázsiában általában nincsenek klasszikusan vett édességek. Itt Japánban azért voltam cukrászdában és Tokióban. De hát a levesek például, az udonleves, vagy udon, ugye ő sem mondják ezt is, és sorolhatnám tovább, a rámenleves, rengeteg finom levesük is van, úgyhogy valóban annyi étteremet találunk, hogy ihaj csuhaj. Mondjuk, ha valaki a hagyományos európai ízekre specializálódott, és csak arra hajlandó, hogy olyat tegyen, annak is azért bőven van választék a Tokióban, meg a nagyvárosokban. És általánosságban, Tokióban például, automatákat találunk az utcasarkokon, ahonnan hideg-meleg italokat, néhány helyen még gyors leveseket is kapunk, de ezek ízletesek, finomak, az automaták mindig működnek, és szinte csodaszámba megy, hogy mindig jön belőlük megfelelő minőségű jó termék. Nagyon sok ismert márka származik Japánból, az automárkák, ugye, hát a Mitsubishi, a 3G-mánt, a Toyota, ami igazából Toyota, Honda, ahogy mesélek a műsorban még az Isuzu-ról, ami Isuzu, hogy miért ilyen, a Mazda, ugye, hát sorolhatnám tovább, a Sony, ami lényegében azért lett Sony, mert a háború után ezt a négy betűt találták meg, és ebből tudtak csinálni valami betűkombinációval egy cégnevet. Szóval nagyon érdekes egyébként, és hát azt látjuk, hogy a japán utazás, a Japánban való utazás, ez meg külön érdekes, mert hogy a vasúti közlekedés is ugyan, hogy azt mondjuk, hogy Shinkansen, és akkor vegyünk bérletet a Shinkansenre. Hát nem arra vesszük valójában a bérletet, hanem valamelyik vállalatnak a Shinkansenére, mert hogy a vasúti közlekedésben sok vállalat van, és több tucatnyi összesen, vannak nagyok is, 7 nagy vasúti társaság van, de sok kisebb is, és hát itt lényegében van, hogy az egyik üzemeltet egy Shinkansen-t, utána egy másik üzemeltet, ez lényegében a nagysebességű vasutat jelenti, ami nagyon pontos és iszonyatosan gyorsan megy, és élmény vele utazni. De egyébként én azért nem vettem végül egyetlen egy alkalommal sem bérletet, mert akkor meg lett volna kötve a kezem, hogy mikor megyek, mikor jövök, mert van mondjuk egy menetrend, van ott mondjuk 10 választási lehetőség, de mondjuk csak egy olyan, amit az én bérletem tud használni, mert a többit azt másik cég üzemelteti. Tehát hiába olcsóbb valamelyest a bérlet, mintha jegyet veszek, hogy nem tudom használni a bérletet az adott időszakra. Úgyhogy nagyon érdekes ez is, és hát Japán hatalmas összegeket költ arra, hogy fejleszte a vasúti közlekedést, a közúti hálózatot, és sorolhatnám tovább, úgyhogy ez is érdekes. Japánban baloldali közlekedés van, fizetős autópályák sokasága, hatalmas hidak, és lényegében ez is érdekes, bár hozzáteszem, főleg vonatokat használnak a belsővárosi területeken, meg gyorsvasutakat, metrókat, hogyha valaki dolgozni megy. A Shinkansennél az volt a furcsa, hogy egyrészt teljesen halkan megy. Tehát nincs ez a kattogás, mint nálunk sokszor, ahogy illeszkednek a sinek. Tehát abszolút mértékig ez tetszett nekem. És az is jó volt nagyon, hogy volt mindegyikben automata. Tehát ahol nem büfékocsi, hanem egy működő automatából mindenfajta frissnek tűnő, de hát nyilván az automatában lévő finomságot lehetett kapni, de olyan volt az íze, hogy lehetett látni, hogy nem olyan, hogy nem tudom, egy hónapja ott rothadozik, hanem valószínűleg frissen cserélik, vagy hamar cserélik, legalábbis napi szinten cserélhetik ezeket, meg hát használják is sokat. És ilyen téren az biztos, hogy a Shinkansen egy élmény, pontosan tudjuk, hogy mikor hova érkezünk, és az egyikből, hogyha elmegyünk mondjuk Tokióból Oszakába, akkor még láthatjuk a Fidzsi csúcsait is. Nagyon sok ünnep van Japánban, és fesztiválok is, rendezvények, események mindig valamit ünnepelnek, és nagyon fontos számukra a hierarchia, a hagyományok, a tradíciók, és a különböző udvariassági formulák is. Ha Japánba elmegyünk, amit érdemes még megnézni, hát először is Kyoto, a régi főváros, a császári város, a filozófus sétány, hiszen ott van egy gyönyörű kis patak, és jobbra-balra cseresznyefa, jobbra-balra fantasztikus növények, és ezek összeborulnak ilyen természetes felső burkolatot alkotva lényegében a patak fölött gyönyörű látvány. Tehát a filozófus sétány cseresznyefa virágzás idején valóban mámorítóan szép Kyotóban. Aztán az Ueno Park még Tokióban nagyon fontos látnivaló, akkor a különböző császári paloták, ezeket is érdemes megnézni. Tokióban van egy torony, ami egy-egyben úgy néz ki, mint az Eiffel torony, és onnan is másolták, hát már ugye nyugodtan megtették ezt, és ha megnézzük, akkor kívülről is hasonlít, de nem olyan nagy. Viszont ha felmegyünk, akkor láthatjuk Tokiót felülről. Érdekes, bár azért nem olyan impulzív, mint mondjuk az Empire State Buildingről lenézni, és akkor látjuk, hogy ott hever előttünk New York. Tehát Tokió azért ekkora sokszor él, mint a Tokio Towerből, a Tokio toronyból nem nyújt, de attól még érdemes felmenni ide. Sokszor viszont az élmény, amikor elmegyünk a halpiacra, egyrészt azért, hogy mennyire tiszta. Eleve a japánok tisztaságmániásak, és ez a piacon sincs másképp. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy ott vannak a halak, és akkor vergődnek az aszfalton, mint néhány országban, hanem berakják jég közé egy olyan tartóhelyre, ami működik, nem rozsdás, hibátlanul elkészített, a jég közé rakott termékek nem érintkeznek egymással, és utána az egészet még le is fedik. Tehát nincs az, hogy most akkor a legyek mászkálnak rajta, vagy bármi más, hanem teljesen higiénikusan, frissen ott vannak a halak, amelyik mondjuk élőhal, az olyan akváriumban van, hogy tisztítják, meg lehet nézni. Lényegében minden működik, gyönyörű, tiszta, higiénikus. Lehetett kapni bálna burgert. Ez volt a furcsa, tehát bár hivatalosan korábban tudományos célból vadásztak bálnákra, de azért a tokiói halpiacon bálnaburgert lehetett kapni, amikor ott jártam. És hát ami még érdekes volt, hogy gyakorlatilag mindenféle fajta nagyon fura halat is lehetett kapni, tehát önmagában már az élmény, amikor a tokiói halpiacon sétálgatunk, korán kell kelni, mert hogyha 10 után megyünk, akkor azért már kevesebb mindent lehet látni. A sumo kultúra nagyon érdekes, és vannak versenyek is, amelyekre azért, ha ügyesek vagyunk, akkor tudunk jegyet is szerezni, és hogyha ezt a fura kultúrát megnézzük, hogyha a sumo istállók valamelyikébe elmegyünk, akkor szerintem ebből is sokat tudunk tanulni, és ez is olyan, hogy egy külföldi számára rendkívül érdekes és egyedi. Gésák. Hát a gésák már igazi klasszikus gésák, azt mondják, hogy hát már nagyon-nagyon kevesen vannak, ha mégis vannak, akkor a turisták őket biztos, hogy nem látják, mert ők még most is klasszikusan japán vendégekkel foglalkoznak csak, de olyan gésák, akik a turisták kedvéért gésák, hát Kyotóban bőven vannak, sőt, géső előadást is meg lehet nézni, és színházi előadással szórakoztatják a vendégeket, de ezek azért leginkább a turisták kedvéért vannak, és a turistáknak persze eljátszanak egy teaszertartást is, úgyhogy ezt is meg lehet nézni. Ami még érdekes volt, hogy az utcazenészek, amikor zenélnek, akkor az utcazenés zenélés után sorbálnak az emberek azért, hogy oda mehessenek hozzájuk, és mindenki adhasson nekik egy kis pénzt. Ha kell, 5-10 percet is várnak, de ha ők hallgatták a zenéjüket, akkor fizetniük kell, ez számukra természetes, és ezt meg is csinálják. Úgyhogy ez is fura volt számomra, hát nálunk ugye abban például, hogy abba hagyták a játékot a zenészek, sokan így gyorsan elszaladnak, nehogy véletlenül még pénzt kelljen adni. Hát itt ilyen nincs. Fura az, hogy mindig pontosan indulnak a szerelvények, a metró szerelvények is, de hogyha valamikor nagyon-nagyon sokan összejönnek, hogy pontosan elindulhassanak az emberek, ilyenkor a személyzet felnyomja, betolja lényegében ilyen kis bőrrel bevont szerkezet segítségével, ilyen kis tolófa segítségével az embereket, és feltolják a kocsikra. Sokan kérdezték tőlem, hogy vajon voltam-e kapszula hotelben? Nos, igen. Egyébként Oszakában és Kyotóban is vannak ilyenek, és ez úgy működik, úgy képzeljék el, mintha lenne egy óriás fiókos szekrény, és a fiókos szekrénynek a fiókjában aludnánk. Egymás fölött három ilyen kis fiók van, egy kis mini létrával fel tudunk menni, ki tudjuk húzni, be tudunk menni, és akkor egy erős ilyen szerkezet segítségével behúzzuk magunkat. Van tévé is benne egyébként, kellemes a hőmérséklet, egyáltalán nincs se meleg, se hideg, és hát egy európai ember nem tud felülni rajta. Utána viszont kitolja magát, hogyha valamit szeretne, és akkor lemegy a közös kis létrán. Tehát televízió azért van, mint mondtam, és wifi is van, tehát ennyit lehet csinálni, és aludni lehet. Úgyhogy klausztrofóbiásoknak nem ajánlom. Van ilyen nagyon extrém is, meg van egy kicsit már jobb is, meg hát van olyan is, ami igazából hát kapszula hotelnek nevezi magát, de csak azért, hogy oda menjenek a turisták, hogy milyen érdekes. Valójában már ilyen normál hotel, csak egy-két dizájnelemmel megspékelték, úgyhogy ilyen is van, olyan is van. Japánban van egy sziget, úgy hívják, hogy Nyuszik szigete, mert hogy sok-sok ezer nyúl él itt, és a turisták etetik őket, van, amelyik engedi, hogy meg is simogassák, úgyhogy lényegében ez is érdekes dolog. Mint említettem, Japánban sok minden drága, de a gyümölcsök a legdrágábbak talán. Mostanában talán 40 ezer forint lehet az összeg, amiért görögdinnyét láttam például, de mindenféle más gyümölcs is van, úgyhogy amikor például valakinek névnapja van, vagy születésnapja, vagy valami fontos eseménye, akkor sokszor gyümölcsöt kap ajándékba. Tehát fontos ajándék az is, hogyha gyümölcsöt kap, ez is érdekes. Meg az is a furcsaságok közé tartozik, hogy vannak olyan vendéglők is, ahol a vendégek ismerkedhetnek, és nézegethetnek például mondjuk valakit, például egy helyi hostess lányt, és mondjuk megsimogathatják a haját, és aztán utána hazamennek, és akkor feltöltődnek. Úgyhogy hát elég fura. Sokan azt mondják, hogy ez már sok, de hát az is fura, hogy automatából vehetek női fehérneműt. Tehát vannak azért ilyen furcsaságok. De hát hozzáteszem, hogy európai ember számára a motoros WC használata is furcsa, meg az is furcsa, hogy hogyan kell elmenni fürödni Japánban, mert ez sem olyan egyszerű. Erről majd a műsor második felében mesélek önöknek, meg arról is, hogy mivel kicsi a hely, emiatt sokan nem kutyát vesztek, hanem robotkutyát. Tehát azért nem lett általános az, hogy mindenki robotkutyát tart, de gyakorlatilag én nem nagyon láttam kutyát Japánban az utcákon egyet sem, de az otthonokban azért láttam például robotkutyát. Vannak tehát Japánban érdekességek, furcsaságok, de összességében nekem nagyon tetszik, az egyik kedvenc országom a világban, és azt hiszem, hogy a pontosság, a precizitás, az udvariasság, a rendszer szintű szemlélet az valóban ámulatba ejtő. Tokió szíve Ginza, és itt mindig nagy a forgalom, de viszonylag rendezett. Hogyha vannak is dugók, azok is olyanok, hogy azért átláthatóak, tehát nem úgy működik, mint mondjuk Shanghaiban, ahol jobbra-balra biciklisek sokasága, vagy éppensége Bangkokban, ahol meg még kis motorok, nagy motorok, néha a külvárosban még elefánt is, bár hivatalosan már tilos. Tehát nem ilyen kaotikus a közlekedés, hogyha Tokióban kirándulunk, és Ginzában, a városközpontban vagyunk, de ettől még azért érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Kellemes napot kívánok önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Ezúttal Tokióban járunk, és hát persze innen azért fogunk még kalandozgatni, de ha ellátogatunk Japánba, akkor önmagában a fővárosban is egy-két hetet úgy el tudunk tölteni, hogy egyik látnivalótól sétálgatunk, vagy éppességgel autókázunk, vagy buszozunk, vagy taxizunk a másik látnivalóig. Egy biztos, hogy nem fogunk elkésni sehonnan, hogyha mi magunk pontosan indulunk, mert ugye a járművek nem késnek, az kétségtelen. Tehát itt valóban a logisztika az, ami jellemzi leginkább Japánt. Az elmúlt időszakban sokat meséltem már önöknek Japánról a Világszámban. Nekem nagyon nagy kedvencem egyébként. Meghökkentően érdekes. Tehát vannak azért olyan dolgok, ami tényleg úgy érezzük, hogy ez nekünk egy kicsit sok. Tehát, hogy automatából például mondjuk női fehérneműt lehet kapni, vagy bármi más egyes helyeken, de összességében az a fajta kultúra, az a fajta zseniális logisztikai érzék, az a vendégszeretet, amit itt tapasztaltam, az engem lenyűgözött, és a cseresznyefa virágzás idején pedig különös élmény ide eljönni, hiszen ilyenkor március végétől egészen május elejéig virágoztak a cseresznyefák. És hogyha a Tokiót nézzük, akkor pedig most van az az időszak, amikor már nem sokára az Ueno parkban, a leghíresebb parkban is elkezdenek a cseresznyefák kinyílni. Lényegében a cseresznyefa az nem igazi, hanem műcseresznye, és azért lett rendkívül népszerű Japánban, mert hogy szép a virága, de nagyon gyorsan elvirágzik a növény, és a mulandósági jelképe. És nem csak csodálni szokták ezt az egyébként filozófikus hajlamú japánok, hanem ünnepelni is, és ilyenkor aztán a munkatársak az adott munkahelyen kijönnek már kora reggel, mondjuk 2-3-an, lefoglalnak egy jó helyet egy nagyon szép cseresznyefa alatt, ott vannak kora estig, amikor a többiek végeznek, és aztán este kezdődik a mulatság. Én is voltam ilyen mulatságon, meghívtak kedves japán újdonsült ismerőseim, mert korábban nem ismertem őket, de hát egyébként nem túlságosan nehéz ide eljönni, mert nagyon barátságosak a japánok, tehát hogyha egy időszakban nem volt túl sok turista, és gyakorlatilag minden vendéget oda hívtak, és mondták, hogy hát akkor üljünk le, fogyasszunk valami finomságot, ígyunk valamit. Még itt is frissek voltak az ennivalók, és gyakorlatilag a frissesség, az igényesség az általánosságban jellemző Japánra. Hozzáteszem, az iszogatás az nagyon meglepő volt, mert nagyjából úgy működött, hogy mondjuk ittunk egy kicsit valakinek az egészségére, a másodiknál már kidőltek a sorból 3-4-en, és hát nálunk ugye az első 4-5 az a welcome koktél, szokta mondani a feleségem, kedves barátaim azok azért tudják, hogy milyen a magyar pálinka. Hát itt annál egy sokkal gyöngébb valamit ugye iszunk, és a második szaké után már a taxi elviszi a gyöngébeket, tehát nagyon furcsa volt, és elmagyarázták nekem, hogy nem bírják annyira ők az alkoholt, mint amennyire például itt ugye Közép-Kelet-Európában. És hát az is furcsa volt számomra, hogy nagyon sokszor kártyajátékot játszottak, és ki kellett találni dolgokat, meg a fejükre, a homlokukra tették a kártyát, tehát nálunk is azért mostanában ez már divatos. Ez volt még, meg hát rengeteget beszélgettek, fotózgattak, érdeklődtek, hogyha valaki odajött idegen, és tényleg egyfajta közösségi életet éltek a cseresznyefák alatt. Minden egyes munkatársi kör egyszer megy ki egy cseresznyefához az ünnep alatt, de hát nem egyszerű egyébként, mert hogy nagyon sok cseresznyefa van, de még több munkás, még több dolgozó, még több ember, és hát mindenki szeretne mulatni, úgyhogy foglalni kell fát. Tehát ilyen is van, és érdekes az, hogy ilyen kék, meg zöld, valamit leterítenek a fa alá. Hát nehogy már ruhájuk koszos legyen, vagy valami, tehát ezt is ilyen japán precizitással szépen leterítik oda a fa alá, és akkor jönnek a többiek, és arra szépen ráülnek, és aztán a végén mindent összeszednek. Tehát egy gramnyi szemét nem marad az egész után. Eleve az is nagyon furcsa volt nekem Japánban, hogy nincsenek szinte szemetesek, és hogyha sétálunk így az utcán, ahogy én most is itt sétálok egy utcán, akkor gyakorlatilag nem látni szemetet és szemetest, és mindenki összeszedi a szemetét, és viszi magával. Hát van azért néhány helyen, de nem jellemző az, hogy sűrűn lennének a kukák, viszont mindenki elviszi, hazaviszi, és ott szépen beteszi az ottani kukába, amit persze rendszeresen, folyamatosan ürítenek. Úgyhogy ez is érdekes volt számomra, de a metró aluljáróknak a világa is már Tokióban, tehát gyakorlatilag az a világ, amit mondjuk mi megismertünk, köszönő viszonyban nincs a tokiói metró világában. Tehát kezdjük ott, hogy van mindenhol WC, ingyenesek a toalettek, és olyan tiszták, hogy enni lehet a padlóról. Tehát nincsen az a szag. Tehát ugye mi már ezekben a közösségi élelmhelyekben sokszor azért nem megyünk be, mert te jó ég már megcsap minket az illatfelhő, és akkor már nem is kell annyira a mosdóba menni, inkább kibírjuk, ha megpusztulunk is. És itt nincs ilyen, itt minden teljesen tiszta, abszolút mértékig nincsenek az általánosságban elképzelt illatok, és voltam, hát rengeteg helyen, rengeteg ilyen mosdóban, tehát nem azzal, hogy véletlenül pont a legjobba bekerültem, hanem amikor hosszabb ideig tartózkodtam itt, gyakorlatilag rendszeresen használtam ezeket, és nagyon-nagyon gyorsan kitakarítják, nagyon tiszták, hihetetlenül odafigyelnek erre. És a WC-k egyébként Japán jó pár helyén motorosak, tehát amikor megszálltam Yokohamába, ami lényegében egy metrószerű gyorsvasúttal pillanatokon belül elérhető Tokióból, akkor először nekem meg kellett tanulnom, hogy miként lehet használni a motoros WC-t. A nagy nemzetközi szállodákban ott felírják, és angolul is rajta van, hogy mit kell, mikor megnyomni, de hogyha japán motoros WC-re ülünk rá, akkor azért feladat, az, hogy nehogy véletlenül először beszállítsuk, és csak utána jöjjön a mosóautomata, tehát igazából ott nem könnyű mondjuk egy motoros WC-t megismerni, és egyáltalán megtanulni azt, hogy működik, tehát célszerű, mielőtt a dolgunkat végeznénk, a gombokat szépen elkezdeni nyomogatni, és akkor megnézzük, hogy mi merre hány méter, csak hát arra vigyázzunk, hogy amikor megnyomjuk a mosó gombot, akkor ne éppen az orrunkba fröcsköljön. Hát ugye ez megesett sajnos, de azzal együtt szélszerű, hogy először mindent kipróbálni, és hogyha kipróbáltuk, akkor utána már bátran a motoros vécét is használhatjuk, és ez furcsának tűnik, de tényleg még ezt is meg kell tanulnunk, hogyha Japánba eljövünk. És hát meg kell tanulnunk fürdeni, akkor, hogyha japán szállodába megyünk, mert hogy amikor másodszor megszálltam, akkor én azt akartam mindenképpen, hogy nagyon közel legyek az UNO parkhoz, mert mellette volt egyrészt dolgom, másrészt gyönyörű volt a cseresznyefa virágzás idején. Hát eleve szerettem azt, amikor ott vagyok a központi résznél. De ott nem voltak nagy nemzetközi szállodák, vagy legalábbis ami volt, az messzebb, és igazából az is ilyen hihetetlenül drágán, mert azért Japánban nagyon drágák, nem csak a szállások, még a szállás viszonylag elviselhető, hanem az élelmiszer főleg. De minden esetre volt egy ilyen kisebb szálloda, és egyszerűen bementem, és mondtam, hogy akkor megszállnék itt, és mondták, hogy nagyon jó, csak hogy ez egy japán szálloda. Hát mondom, gondoltam, hogy japán szálloda, mert Japánban vagyunk, mégpedig Tokióban, a fővárosban, és hát mi a gond? Hát mondta, hogy itt japánok szoktak megszállni, és nem értettem, hogy jó, de akkor én nem szállhatok meg? Hát, ha akar, megszállhat, akkor gyanús volt az egész, mondtam, nem érdekel, akkor is megszállok itt. Hát, hogyha japánoknak jó lesz, akkor jó lesz nekem is. És aztán rájöttem, hogy lényegében miben különböznek a japánok által használt szálláshelyek. Kezdjük ott, hogy akkorák, hogy sokkal-sokkal kisebb, mint egy átlagos nemzetközi szállodai szoba. Tehát úgy érezzük, hogy ez nagyon pici. Tehát amikor otthon panaszkodunk, hogy jaj, hát nem tudom, 20 négyzetméteren vagyunk ketten, itt Japánban, akkor azt mondják, 20 négyzetméteren van, te jó ég, és mit csinálsz akkor a területen? Tehát nagyon-nagyon pici a szoba, és gyakorlatilag egy központi részen van egy olyan ágy, amit a földből ki tudunk emelni, az nagyjából olyan 20-25 centis lesz, egy ilyen kis szivacs, de a szivacs is egy picit keményke, tehát nem az, hogy ilyen hatalmas baldrahínos ágy, dehogy. Akkor, hogyha nappal van, akkor le kell nyomnom az ágyat, és akkor szépen felhúzom a védő részét, és akkor az lesz a nappali, ha pedig étkezni akarok, akkor még mindig ugyanabban a szobában vagyok, abban a 3x3 méteren, vagy 3x3,5 méteren, 4 méteren, és akkor kihúzom jobbról és balról a lábait az asztalkának, ami egyébként szintén olyan 25 centis vagy 30 centis, és akkor arra ki tudom pakolni az élelmiszert, ami nálam van, mert hát hűtő persze nincs. És hát a fürdőszoba sincs. Úgyhogy a közösségi fürdés működik, csap azért van, tehát egy pici kis csaptár kezet tudunk mosni például a WC után, de fürdésre nincs lehetőség, zuhanyozni se lehet, hanem vannak közösségi fürdők, ahol megadott időpontban mehetnek hölgyek, és egy másik időpontban meg urak. Tehát szeparáltan lehet elmenni a közösségi nagy fürdőkbe, a japán szállodákban, és ez úgy működik, hogy ennek is megvan a koreográfiája. Hát eleve Japánban mindennek megvan a koreográfiája, az etikettje, a szokása, és hát ha attól eltérjük, akkor úgy néznek ránk, mint hogyha az opera előadás közben az orrunkat túrjuk itt nálunk. Helyesebben hát most már lassan az megszokott, mert vannak vendégek, de az biztos, hogy ott először is meg kellett tanulnom azt, hogy hát melyik papucsot vegyem fel, mert hogy több papucs is volt a szobában. És akkor van egy olyan papucs, amivel kimegyünk mi, vagy elmegyünk mi egészen a mosdó részig. Akkor vinni kell, vagy pedig ott van egy kis dobozkában csipesz, és meg kell jelölni, hogy melyik papucs a miénk, csipesszel. És persze a papucsnak, amikor már megérkeztünk, akkor orral kifelé kell nézni. Hát ha orral befelé néz a papucs, hát akkor mindenki rajtunk nevet. Úgyhogy úgy kell nézni a papucsnak, aztán szépen levetkőzünk, és utána megvan, hogy hova kell tenni a ruhákat, de hogy hogyan kell tenni, és hát persze mindenki szépen összehajtogatja, nem úgy, ahogy én a rudasba bevágom a cuccokat szépen a kis szekrénykébe, aztán még kétszer rávágom az ajtót, hogy be tudjam zárni, hanem gyönyörűen megcsinálni, szépen összehajtogatni, és hajrá. Aztán következik az előmosdás. Miután levetköztük, utána természetesen bent is szigorúan egy benti papucsban haladva, és azokat megfelelő helyre helyezve, elmegyünk előmosdani. Az előmosdás az háromszor kell, hogy megtörténjen, és hát a hajunkat is meg kell mosni, ez itt alapvető dolog, anélkül nem megyünk be a közös nagy jacuzziba. És hogyha ez megvan, akkor szépen valami izgalmas dolgot hajtogatunk a törölközővel a fejünkön, tehát ez nekem sose sikerült, hogy én csak úgy rátettem a fejemre a törölközőt, és akkor úgy bemegyünk a közös jacuzziba, ahol egyeseken 10 máshol 15 percet illik bent lenni, és utána szépen kijövünk. És akkor mindenki ott üldögél a közös jacuzziban, ami egyébként nem olyan hatalmas, de azért elférünk bőségesen. Majd utána kijövünk, és még egyszer le kell fürdeni utána, és utána van egy ilyen kis szárítógép, abba bele tudunk állni, és aztán utána visszaöltözünk, és megyünk fel, és hát ugyanúgy a papucsokat persze megtaláljuk, leszedjük a csipeszt, visszavisszük a papucsot a szobánkba, a szobában megvan, hogy hova kell tenni a papucsot. Hát nagyjából ennyi, röviden összefoglalva. Elnézést minden japántól, aki szerint kihagytam még valami lényegi dolgot, de nagyjából megtanultam, hogy hogyan kell fürödni Japánban a motoros vécé használata után. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, és akkor még nem beszéltem arról, hogy milyen egy teaszertartás, mert hát arra nem is vállalkozték, mert olyan bonyolult szokásrendszerek vannak, itt mindig mindenek van jelentése, mindig mindenek van valami átvitt értelme. Mondom, hogy a japánok ilyen téren igen filozofikusak, és hát nagyon fontosak számukra a hagyományok, a kultúra, ezeknek a tisztelete. És a munkatisztelete is, tehát valóban munkamániások, ez még most is igaz, bár ugye régen munkanélküliség szinte nulla volt, hát ma már azért van munkanélküliség, ma már vannak munkahelyi váltások, de az idősebb generáció még ugyanúgy egész életét egy munkahelyen tölti, és szégyen számára, hogyha onnan el kell mennie, magától pedig, hát még ha elküldik, sem megy el. Visszafelé is igaz viszont, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát persze milyen jó egy japán munkaerő, mert sose megy el, igazából mindig mindent megcsinál, és pontosan úgy, ahogy a főnöke mondja, és határidőre, és sose késik. De azért lássuk be, hogy nálunk nem az van, hogy vannak a gorosz munkavállalók és a rendes munkáltatók, hanem azért hát mindegyikünk egyforma, és hogyha valaki munkáltató, hát akkor is azért hajlamos a munkavállalókkal úgy bánni, mint ahogy itt Közép-Kelet-Európában szokás, tehát nem feltétlenül adjuk meg azt, amit Japánban például megadnak. Vagyis foglalkoznak még nyugdíj után is a dolgozóval, tudják azt, hogy mikor kinek van születésnapja, névnapja, felköszöntik, megünneplik, a hűséges dolgozók kapnak ajándékokat. Hát előfordult az, hogy hallották, hogy a vállalatnak egy munkatársa, aki nagyon hosszú ideig, hát persze egész életében ott dolgozott, már jó pár éve nyugdíjba ment, és nehézségekkel küzd. Hát abban a pillanatban már küldtek is neki a pénzt. Tehát a vállalat kifizette a számláit, küldöttek ki pénzt, hogy minden rendben legyen. Hát nem áll, hogy egy olyan ember, aki nálunk dolgozott hosszú ideig, és most nyugdíj után 10 évvel gondja van, hát ne legyen már gondja. Ezt a vállalat megoldja. Na hát, ilyet még itthon nem hallottam, de írjanak majd a Világszámnak, hogyha ha hallanak. Úgyhogy az biztos, hogy másfajta ez a felfogás. És hát az is érdekes persze, hogy a munkafelfogás az nagyon komoly gazdasági sikereket eredményez. Mert hogy sokat lehet gondolkodni azon, hogy mitől működik Japán. Hát azt nem mondhatjuk, hogy Japán attól működött gazdasági szempontból, hogy mondjuk a legutóbbi háborúk idején jól jöttek volna ki a dologból, mert ők is elvesztettek mindent. Hát nekik is ugye ott volt az amerikai hadsereg jó ideig, nekik is kellett hihetetlen jóvátételt fizetniük, ők is veszítettek területeket. Ásványkincsük azért nincs sok, alig van. A terület az olyan, hogy folyamatosan van cunami, földrengés, mindig egy kicsit mozog a föld. A mezőgazdasági termelésre annyira azért nem tökéletes, bár lehet persze termeszteni, de hát mondjuk ahhoz képest, hogy milyen földünk van nekünk mondjuk Nyugat-Dunántúlon, vagy az Alföldön, hát ahhoz képest igazából nem jó a termőtalaj sem annyira. Na most ehhez képest mégis gazdaságilag nagyon sokat tudnak felmutatni az elmúlt időszakban. És hát ennek a logisztika a titka. Tehát az a titka, hogy ha valamit elkezdenek megcsinálni, akkor mondjuk ha 10 dolgon múlik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy mondjuk ha valakinek meg kell csinálni 8-tól 9-ig valamit, az kész lesz, akkor már akinek 9-től kell 10-ig csinálni, annak is kész lesz, és egymásra épülnek a folyamatok, és ez így működik a végére. Én ezt tapasztaltam. És hát nálunk ugye az a gond, ami mondjuk ha csinálunk egy felújítást, tehát ugye, ha lássuk be, hogy ha szeretnénk felújítani mondjuk a szobánkat, akkor mi azt nem tudjuk kiszámolni, hogy mennyibe fog kerülni, és hogy mikor lesz vége. Tehát ezt a kettőt nem. Mert hogy megbeszéljük, hogy mondjuk 10 órakor eljön az első mester, és akkor kitalálnánk, hogy az jövő hét kedre végez, és akkor kedden már 12-kor jönne a másik. Hát biztosak lehetünk, hogy akivel megbeszéltük az első időpontot, az azok közül jelentős esetben mondjuk 3 nap múlva jön és délután, rossz esetben soha, és hát nagyon ritkán, pedig mondjuk időben megérkezik, de hogy időben végez, azt azért nem fogadnám le most itt a kedves hallgatókkal. És hát akkor emiatt persze megcsúszik a másik, emiatt nem tudja tartani azt sem a határidőt, és akkor így szép lassan minden dolog lassabban és később készül el, vagy máshogy. És hát ennyi. Egyébként, ha egy láncem kiesik, akkor már nehéz összerakni, hogyha minden láncem klappol, akkor tulajdonképpen bármit csinálunk, az klappolni fog, mert hogyha 9-kor megjön valóban a villanyszerelő, ahogy megbeszéltük, akkor mi már 11-kor ott tudunk lenni a munkahelyünkön, hogyha nem jön meg nem tudjuk, mikor jön, vagy csúszik az egész, akkor nekünk is csúszik a munkánk, és akkor így minden tovább gyűrűzik. Úgyhogy ebből a szempontból megértettem ezt, hogy a logisztika nagyon sokat számít, néha sokkal többet számít, mint hogyha egyébként a kreativitás megvan. Bár azért a japánokban van kreativitás. De hát ígértem azt is, hogy mesélek arról, hogy hát azért mit gondolnak Japánban a magyarokról. Hallottak egyébként, tehát az oktatás az jó színvonalú, hallottak sokat Magyarországról. Japánban kedvelik a magyar tájakat, Budapestre jön a legtöbb turista, és szívesen utaznak egyébként, és hogyha már itt vannak, akkor sokat költenek. Nem túlságosan hosszú a szabadság, de van olyan jogszabály egyébként, ami tiltja azt, hogy a szabadság első napjaiban valaki visszamenjen dolgozni, mert sokan kivették ugyan a szabadságokat papíron, de egyszerűen annyira idegesek voltak otthon, hogy munkanélkül ott vannak, és akkor mi lesz a munkahelyükön, jaj, hogy inkább elmentek vissza dolgozni, viszont nem tudtak emiatt kikapcsolódni, és hát a rekreáció nagyon fontos, és ez a munka minőségén is meglátszott utána, úgyhogy most tudatosan elmennek, költenek a japánok a szabadság idején, világot akarnak látni, és a Budapestről is sokan eljönnek, ennek a híre is elterjed. Egyébként van magyar tanszék is Oszakában, tehát ebből a szempontból azért a japán-magyar barátság az egy valóban létező dolog. A japánok adtak pénzt az Erzsébet híd kivilágítására is. Egyszer csináltam egy filmet japán megrendelésre budapesti hidakról még, és Vitéz Lászlóval csináltuk, és lényegében imádták, és megkérdezték azt is, hogy pontosan hogyan kell kiejteni, meg hogyan írják a tervezőknek a nevét, a különböző államférfiaknak a nevét, akik abban az időszakban éltek, amikor az adott híd készült. Tehát nagyon érdeklődőek voltak, és hát lenyűgözi őket az európai arisztokrácia világa. Eleve ezt a fajta arisztokrata világot, ezt így szeretik és érdeklődnek iránta. Átlagos japán ezt kedveli. És mondom, precízek, minden érdekli őket, és a magyarokat pedig szintén a japánok jelentős része kedveli, és tudja, hogy hol van Budapest, hol van Magyarország. Meg hát sok japán vállalat is van egyébként itt Magyarországon. Nyilván azért nekik megvan a véleményük a Magyarországról, és meg a magyar munkavállalóról. Tehát volt egy olyan időszakom, amikor azért sok Toyota filmet forgattam, és hát az akkori Toyota vezér az egyfajta büntetésnek élte meg, hogy ide küldték, de aztán rájött, hogy rengeteg értéke van Magyarországnak és Budapestnek, és akkor megváltozott a véleménye, és meg is szerette az itt élőket, meg az itteni életet, mert hát azért sok minden van, ami viszont szabadabb, jobban működik, hát azért nem feszülünk be mi annyira, mint Japánban, sok helyen általánosságban az emberek, úgyhogy ez mindenképpen más mentalitásbeli különbség. Imádják azt, amikor lenézhettek a japánok a Citadelláról, hát, és nagyon ritkán panaszkodnak. Tehát a reklamáló japán turista azért az ritka. Egyszer az autóbuszon bepárásodott az ablak, és a városnéző autóbuszon nem lehetett látni szinte semmit kifelé, de nem reklamáltak, hanem állatfigurákat kezdtek el rajzolni a párás ablakba, és akkor jól érezték magukat. Tehát ilyen téren is nagyon illemtudóak. Mindig mindenki köszönget, bár hozzáteszem, az furcsa, hogy a nőket nem engedik előre például liftben, és a metró szerelvényen sem. Meghajlás az jellegzetes még, meg az, hogy viszonylag kicsi a személy közötti personális zóna. Tehát ugye Ellen Pease foglalkozott a testbeszéddel, egy ausztrál tudós, és különböző zónákat állapított meg, hogy van társalgási zóna, személyes zóna, stb. És hát ez mindegyik kisebb itt Japánban, mint Amerikában, tehát mindig úgy érezzük, hogy nagyon közel jönnek hozzánk, de attól még kedvesek és barátságosak. Nem szabad kifújni az orrunkat, azt nem szeretik, meg hát vannak olyan európai szokások, amiket Japánban azért hanyagolnunk kell, hogyha nem akarjuk, hogy azt gondolják, hogy illetlenek vagyunk. És hát számukra az illemszabályok azok rendkívül fontosak. Érdekes az, hogy voltak olyan elméletek, hogy a magyar nyelv és a japán nyelv rokonok. Apám is sokat olvasott erről, és hát mindig beszélgettünk. Jó magam ugye nyelvészetből doktoráltam, meg foglalkoztam ezzel. Hát igazából a uráli-finnugor nyelvrokonság az egy bizonyított dolog. Tehát a japán-magyar nyelvrokonság az legenda, de az kétségtelen, hogy vannak érdekességek. Például az, hogy ugye a Suzuki-t Suzuki-nek üvel mondják, és valójában mi is tudjuk mondani az ü betűt. Tehát mi tudnánk a japán kiejtés szerint mondani az automárkák neveit. Hát mégis inkább ugye az angolos kiejtés alapján mondjuk. Tehát a Suzuki például Suzuki, a Toyota például Toyota, de az Isuzu, ugye, az automárka, az például Isuzu, az is űs. Tehát az ü betűt nagyon sokszor használják. És sokan emiatt is rokonították a magyarral, de hát ugye itt azért bonyolultabb ezennél a közös változások, stb. Ezeket kell figyelni. Nem pedig az, hogy van néhány olyan dolog, ami hasonlít az egyik jelvből a másikba, vagy mondjuk a szóhasonlóságok. Nem azt számít, közös változásokat kell megfigyelni. De minden esetre kétségtelen, hogy a japán nyelv is érdekes, és az is, hogy nagyon sokan kis mobiltelefonnal fordítgatják, hogyha beszélünk hozzájuk, mert ha elmegyünk Skandináviába, Norvégiába, Dániába, Stockholmba, Svédországba, akkor ott lényegében mindenki beszél angolul, és gond nélkül megértetjük magunkat angolul. Itt Japánban korán sem ez a helyzet, kevesen beszélnek arányaiban angolul, bár a fiatalabb generáció egyre inkább. De azért azt tapasztaljuk, hogy ha sétálunk az utcán és valamit megkérdezünk, akkor gyorsan előkapja a mobilját, és fordítgatni fog. Vannak ugye modern fordítóprogramok, mesterséges intelligencia alapú programok, stb. Hát előbb-utóbb megértetjük magunkat, és nagyon udvariasan próbálnak segíteni, tehát nagyon segítőkészek. Soha nem loptak el semmit se, pedig Japánban azért volt olyan, hogy kint hagytam a táskámat is, és gyakorlatilag semmilyen ilyen gond nem volt. A taxiban nem ismerik a borravaló fogalmát, és az éttermekben sem ismerik a borravaló fogalmát. Nem is tudják értelmezni, hogy miért akarnék én többet adni, mint amennyi az órára van írva. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam, Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!